És ilyen hamar fel is borul a tervezett podcastom. A hétvégén síelés közben egy pár gondolatom volt, hogy ma reggel miről fogok beszélgetni, és egészen másról beszélgetünk.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
A kényszer házasság megtörtént, de hát alapjában ez nem volt meglepetés. A múlt héten csütörtökön vagy pénteken ez már látható volt, hogy a hétvégét a Credit Suisse nem fogja olyan formába túlélni, nem szabad túlélje, mint ami még a múlt héten volt. De hát ez, akinek ez meglepetés az elmúlt hétből, és sok emberre beszélgettem olyannal is, aki gazdaságilag benne van az eseményekbe, a folyamatokba, és vetette a kérdést, hogy hát tényleg, ez meglepő volt nekem, hogy egy svájci bank, vagy egy Credit Suisse. A Credit Suisse varia az már egy ilyen 10 éves, azt lehet mondani, hogy legalább 10 évet tartó disaster, katasztrófa egyik problémából, saját maguknak okozott problémából ugrottak a másikba. Arra majd külön ki fogok térni, ha egy kicsit megnyugszik a piac, hogy például egy ESG háttér és paraméterek sok mindent miért akadályozhattak volna meg, és pont az a folyamat, ami most az ESG irányába a transformációt jelenti, ez rántja ki a csontvázokat a szekrényből. És a transzparencia az egy kedvenc témám már évek óta, és mindig azt jelzem, hogy a transzparencia persze, hogy oda vezet, hogy sok mindent megtudunk, de nem minden fog tetszeni, mert a függöny mögött nagyon-nagyon-nagyon sok minden történt, amit inkább kívánnánk, hogy így az elmúlt év századokban történjen, az ne 2023-ban. Tehát a UBS átveszi 3,2 milliárd dollár értékkel, egy páran a tegnap már jelezték, hogy ez túl olcsó, mert csak a svájci üzlete a Credit Suisse-nek az 10 milliárd dollár nagyságrendű, de ha valaki zsákba macskát vesz, akkor lehet, hogy erre a vételre ez jellemző, mert hogy a Credit Suisse mérlegében még milyen toxikus sztorik vannak, amik még kiderülhetnek, az még nem tudják ők se, habár a Credit Suisse ismeri, nem, a UBS ismeri a Credit Suisse-t, mert ugye az aktuális UBS top menedzsmentje a Credit Suisse-től ment el, ők már az elmúlt években azért elég szépen tudták, hogy minek van értéke, és azt vették át. A múlt héten még a Credit Suisse átvételre kérdezve azt is mondta a UBS, hogy egyelőre nem tervezik csak úgy felvásárolni a Credit Suisse-t, hanem stratégiailag és organikusan akarnak növekedni. Ebből a szempontból nézve a UBS menedzsmentje is sokkal konzervatívabb és óvatosabb, hogy egy megfelelő deal-lel mennek ebbe a sztoriba bele. Ez teljesen érthető. A big to fail, tehát hogy túl nagy, hogy bedőljön, annak a fogalomnak most egy új dimenziója van, mert a svájci piacot nézve 30%-át a svájci piacnak teszi ki most az új nagy mamut bank. Az egyik elemző a tegnap este már azt is mondta, hogy a too big to fail-nek van egy következő dimenziója, hogy too big to save. Tehát, hogyha a UBS szinten valami történne, akkor az valójában már a Svájc magába lehet, hogy nem is tudná kezelni. De az tiszta volt, hogy a Svájc próbálja ezt megoldani, mert BlackRock, mint 4%-os második vagy harmadik legnagyobb tulajdonosa a Credit Suisse-nek, jelezte azt, hogy ő is esetleg átvenné a Credit Suisse-t 100%-ba, de hát ezt a svájci büszkeség nem bírta volna ki így első lépésbe, hogy a BlackRock beszálljon és átvegye teljesen az egészet. Ami lényeges, és ezt érdemes mindig, tehát a mai podcastot azzal is gondoltam, hogy kezdem mint címmel, hogy a csigaházba visszavonulni az nem opció. Amikor bizonytalanságok vannak a piacban, akkor nagyon sokan hajlamos arra, hogy azt mondják, oké, akkor én kiszállok mindenből, és veszek kötvényt, vagy beteszem betétbe a pénzemet, és ezzel kiszálltam az egész sztoriból. Ez ma már nem olyan egyszerű. És főleg a kötvényeknél, főleg vállalatok kötvényeinél, hogyha valaki ilyesmit tart, akkor érdemes mindig megnézni a kötvény mögött a részvénynek, tehát a társaságnak az árfolyamát. És hogyha most a Credit Suisse-nek vennénk a kötvényét, és egy olyan kötvényt választottam ki, amelyiknek csak 3 éves a futamideje, ami azt jelenti, hogy normális esetben egy 3 éves 6,5%-ot fizető kötvénynél a nagy árfolyam kilengések nem történnek meg, ez a kötvény most az idén, 2023. augusztusába lett volna 100%-ba törlesztve. Tehát amikor egy kötvény visszafizet, egy pár hónappal a visszafizetés előtt, normális esetben az árfolyam az 0 körül van, tehát nem lehet nagy kilengés, mert hát 100-zal törleszte lesz. A részvényt, hogyha megnézzük ennél a 3 éves kötvénynél, akkor a Credit Suisse-nek a részvénye 2020. november óta mínusz 82%-kal csökkent vissza, miközben a kötvény csak mínusz 16-tal. Tehát már az magába fura, hogy 16%-kal egy 3 éves kötvénynek az árfolyama visszacsökken, ami azt jelenti, hogy ez a kamatokon keresztül alig, hogy kompenzálta azt az árfolyam visszaesést. Tehát itt már a kötvénypiac is jelezte, hogy valami nem stimmel, de még tisztában jelezte a részvény mögötte. Tehát akinek a portfóliójába vállalatok, tőzsdén bejegyzett vállalatoknak a kötvénye van, érdemes megnézni ehhez párhuzamosan a részvényt is, mert a részvény persze, hogy sokkal tisztább képet ad a vállalatnak a bonitásáról és a lelki állapotáról. Ez ugyanígy volt a Silicon Valley Banknél is, hogyha megnéztük a Silicon Valley Banknek a kötvényét, és emögött, hogy mi történt a részvénnyel, akkor ott is a részvény több mint 80%-kal csökkent, mielőtt megvolt a múlt héten a nagy sztori. És ugye többször azt is mondják, hogy a kötvénypiac az nem téved. Ebben az esetben azt lehet látni, hogy a részvénypiac nem téved. És azok a kötvényesek, akik most a Credit Suisse-nek a kötvényeit tartották, azok sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint a részvénytulajdonosok. A részvénytulajdonosoknál fog egy csere történni, fele azon az áron, mint a pénteki árfolyam volt, tehát 1,8 helyett körülbelül 90 rappen, attól függ, hogy ez milyen euro árfolyamban van átszámolva, ez körülbelül fele, de a 17 milliárd dollár értékű Credit Suisse kötvények, azoknak nulla az értékük, és ez megint azt is mutatja, hogy csak azt mondani, hogy oké, én kivonulok, és nem akarok ezekről tudni, ami nagyon sokszor privát befektetőknek egy ilyen reflexe, a sajnos nem oldja meg a problémát. JP Morgan ezt még hivatalosan nem mutatta ki a számot, de egy sajtókonferencián ez már említve volt, és ez a második lépés, ami a tegnap este történt, hogy egy összehangolt akcióba Fed, Európai Központi Bank, Bank of England, Kanada, Japán, Ausztrália, minden lényeges központi bank a tegnap este összehangoltan a dollár ellátást swap üzleteken keresztül világszerte mától garantálják. Biztosítják, nem garantálják, biztosítják. És ez egy plusz jel, hogy az a likviditás kivonás, ami megtörtént főleg a bankoknál, JP Morgannek ez a száma, azt, amit feldobott, így körülbelül 500 milliárd amerikai dollár, tehát egy fél billió dollár lett a befektetők oldaláról a múlt héten a banki mérlegekből kivonva, tehát klasszikus betétek, klasszikus tartalékszámlákon tartott pénz, körülbelül 500 milliárd dollár lett kivonva a banki rendszerből, és átkerült money market funds, tehát pénzpiaci nagyon rövid időre kalkulált befektetési alapokba. Ami azt jelenti, hogy a befektetőnek ez nagyobb biztonság, mert a pénz nincsen a banknak a mérlegébe. Ha valami történik, akkor nem a betét biztosítás, hanem az értékpapír formájában a money market fundban van a pénz. És ez azért lényeges, mert emlékszem 2000 2008 tavaszi időszakában egy ügyfélnek az ismerősével éppen beszélgettünk, javasolta, hogy nézzük meg, hogy milyen portfóliót állítsunk össze, eladta annak idején 2007-ben az amerikai vállalkozását, és 2008 elejére kapta meg az összeget, elég magas kétszámú millió dollár értéket, és amíg a portfólió összeállításáról beszélgettünk, addig a pénzt parkolni szerette volna valamelyik banknál. És több beszélgetésben mondtam neki, hogy felejtse el ez a javaslatom a 0,% vadászni, mert nem ez a lényeg, hanem inkább money market fundba, tehát ne banki mérlegekbe, hanem azon kívül értékpapír számlára rövid pénzpiaci alapba parkolja a pénzt. De ő taktikázott, és mondta, hogy ne, hát, hogyha csak végig gondolom, hogy ennél az összegnél 0,1% különbség az már sok, és ezért ebédelni lehet. Oké. Júliusban telefonáltunk utoljára, még a koncepció összeállításán filozofáltunk, aztán csend volt így körülbelül 2008. októberig. És valamikor 2008. októberében jelentkezett újra, és mondta, hogy akkor most kezdi magát újra összeszedni, mert azért, hogy 0,3%-kal több kamatot kapjon, ezért neki Lehman Brothers ajánlott egy számlanyítást, és 0,3%-kal több kamatot ígértek neki, mint egy másik nagy bank, Bank of America, és ezért oda tette a pénzt. Nem Money Market Fundba, és ez teljesen tisztán a 250 ezer dollár betétbiztosítás fölött volt, tehát aztán azóta más témán vakarózott és foglalkozott, mint hogy hova teszi el a nagy portfólió befektetését. És ez most látható, az amerikai piac ugye mindig egy kicsit másképp reagál, másképp kezeli a vagyon elhelyezés is, mint az európai piac. Tehát az, hogy a bank mérlegéből kivonnak bizonytalanság esetében a befektető pénzeket, és ez nem tűnik el, áthelyeződik money market pénzpiaci alapokba, ez kvázi sokkal normálisabb, mint Európában. Ez persze, hogy érzik a bankok, és ezért a Fed felügyelet oldaláról a múlt héten kitalált új program, az már oda is vezet, hogy a Fednek szükséges ezt a likviditást a bankoknak adni, ami azt jelenti, hogy a bankok mehetnek ugye a Fedhez, ott hagyják a kötvényeket, és a kötvényekre fel tudnak venni egy hitelt. Amit nem szabad elfelejteni, hogy például az a hitel is, amit a múlt héten a Credit Suisse, az 50 milliárd dollár hitelt a Svájci Nemzeti Bankból, amit kapott, ez nem ingyen van. Ennek kamatot kell fizetni. És az is, amit az amerikai bankok is kapnak a Fedtől, az a BTFP programon keresztül, tehát a Bank Term Funding Program, ez nem ajándék, hanem ez egy hitel, amire ők ugyanúgy kell fizessék a kamatot, aminek persze, hogy nagy kihatása fog lenni a banki struktúrára, és hogyha azt figyeltük, hogy hol lesznek az elbocsátási hullámok, akkor világszerte, nem csak Amerikában, világszerte a banki rendszer a következő, ahol elbocsátások lesznek a tech szektor után, az egészség, a health téma után és a banki struktúra után. Miért? Ez az egész téma, ami most ugye jön, ez oda vezet, hogy az amerikai banki rendszer is újra szigorúbban lesz szabályozva, hasonlóan, mint az európai. Erre most rá igazol a piac, hogy ez szükséges, ami azt jelenti, hogy eddig is már hiteleket kiadni a bankoknak nehezebb volt, és ezen keresnének. A továbbiakban is még nehezebb lesz hiteleket kiadni, ami kihat persze a gazdaságra, mert azt jelenti, hogy nehezebb lesz hitelt felvenni vállalatoknak és ügyfeleknek is, aminek kihatása van a keresletre, ami alapjában jó hír, mert ennek kihatása van az inflációra, és ezt akarjuk ugye visszaszorítani az inflációt. Tehát a központi bankok ezt a szcenáriót, ami most van, azt persze, hogy bekalkulálták, mert a kereslet oldalán visszafojtani a gazdaságot másképp nem lehet, csak kereslet visszafojtásával, és hogy ez nem harmonikusan történik meg. Az a sztori, hogy no landing, ez pillanatnyilag most már nincs az asztalon. Tehát amiről még beszéltünk 2-3 héttel ezelőtt, hogy esetleg ilyen ezotérikusan és harmonikusan rózsaszín szemüvegekkel a gazdaság megúszza azt, hogy az infláció visszajön, és nem lesz landolás, ezt pillanatnyilag nem látjuk, hanem az elég erősen itt van, hogy igenis a landing az meg fog lenni. Ami jó hír, a befektető szemszögből nézve, és ez azt mutatja, hogy a félelem és kabziság index 25-nél len van, ami azt jelenti, hogy olyan mély, mint amit historikusan nagyon ritkán láttuk, és amikor ezeket a szinteket érte el az az index, akkor általában azután elég erős rally indult a piacokba. Egy másik olyan kép, ami inkább pozitív pillanatnyilag a piacoknak, az a Bank of America-nak minden hónapban feltett kérdése a vagyonkezelőknél, hogy hogy látják a következő hónapokat, 3 hónapot, és hogy látják a következő évet. A következő 3 hónapot nagyon pessimistán, tehát inkább bearish, medveszemüveggel látják az alapkezelők, a következő 12 hónapot nagyon bullish, sokkal erősebben, mint amit láttunk az elmúlt években. Tehát ez az erős, nagyon piac megrázása oda vezet, hogy, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy ilyen piaci helyzetekben nagyon sok lehetőség jelenik meg, mert hát persze, hogy meg vannak mozgatva az árfolyamok, és az, ami még esetleg egy pár héttel ezelőtt, vagy egy pár hónappal ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt túl drága volt, az visszakerül olyan szintekre, ami egészségesebb. Szerdán lesz a Fednek a gyűlése. Szerdán még lesz egy második fontos esemény is. Budapesten vesszük fel a következő úgynevezett divány beszélgetést, ahol két fantasztikus tanácsadó azokat a kérdéseket fogja hozni, ami a napi munkából, az ügyfelek oldaláról érkezik nekik, Kozsa Tibi és Iványi Ildikó. Tehát ez lesz a szerdának a fő eseménye, de az árnyékunkban ott lesz Jay Powell is, és ő az új kamatdöntést fogja hozni, és a piac pillanatnyilag arra számít, hogy 0,25-tel fogja emelni a kamatot, de az is lehet, hogy nullával. És ennek is olyan kihatása lesz a piacra, ami inkább pozitívabb, és még van egy, az úgynevezett QE, tehát a Quantitative Easing is back. Csak az elmúlt hétben több mint 300 milliárd dollárral növekedett a Fednek a mérlege, tehát miközben a Fed próbálja kivonni a likviditást, az aktuális akciókon keresztül plusz illikviditás kerül a piacokba, mert ez szükséges. Ez teljesen tisztán látható, hogy hasonlít is a kép egy picit 2018-19-re, amikor a Fed próbálta kivonni a likviditást a piacokból, és 2019 év végére nem volt más lehetősége, mint új likviditással a repo piacon keresztül is támogatni a bankokat, mert hanem kiszáradt volna a likviditás. Tehát egy olyan piac, amelyik évtizedeken keresztül nulla kamat szinten rá volt nevelve arra, hogy ömlik minden csapból az olcsó pénz, azt persze, hogy hosszú idő kell leszoktatni arról, hogy a pénznek nem volt ára, és újra visszakerülnek a normális szintek. Tehát ez tovább biztos, hogy foglalkoztatni fog, és főleg a szabályzó oldaláról az akciók, ez fontosak, tehát ezen a hétvégén ez teszten érthető, hogy a központi bankárok nagy valószínűséggel még egy percet se aludtak, mert a Credit Suisse mellett főleg a központi bankok ezt az akciót, hogy összehangolják a likviditás ellátást a mai naptól világszerte, ez fontos volt még mielőtt reggel 1 órakor ugye az ázsiai tőzsdék megnyitottak. Ez mit jelent mind egy privát befektetőnek és a portfóliójának? Az egyik az, hogy ha jó a stratégia, akkor ebből a stratégiából nézve persze, hogy ilyen piaci bizonytalanságokat általában mindig arra tudtam használni az elmúlt évtizedekben, hogy itt-ott megfelelő témákba, ami lehetőségeket ad, mert olyan egy bizonytalanság olyan iparágokat is a mélybe ránt, amelyek alapjában nem érintettek, de mivel kollektív minden mozdul, ezért olyan iparágok is visszaesnek, amelyek nem érintettek, és ezek bevásárlás oldaláról nagyon jó lehetőségeket nyújtanak. Ha visszamegyünk 1975-ig, akkor azt látjuk, és ebből indulnak egy jó pár megfontolt vagyonkezelő a piacba is ki, hogy a kamatemelések azok oda vezettek, hogy ez persze, hogy a piacot teljesen érintette és megmozdította, de ezek általában mindig nagyon jó bevásárlási lehetőségek voltak, amit értem, hogy nem olyan egyszerű, mert hát mikor a piacban a hangulat olyan, hogy nagyon nagy a pessimizmus, akkor abba a királyi kategóriába belépni, hogy vásárolok is, az nagyon nehéz. De ha valamit Warren Buffett és Charlie Munger idézeteiből érdemes ilyen időbe kivenni, akkor egy, és ez az egyik legfontosabb elvük, akit öregnek, hogy pánikba soha nem érdemes pozíciókat eladni, mindegy, hogy melyiket. Az a legrosszabb millió. Tehát, ha ezt meg tudom állni, hogy minimum, ha pánikból nem adok el, akkor egyet nyertem. Ha már túllépem, és azt mondom, hogy oké, átléptem a Forma 1 kategóriába, és ilyen helyzetben akár még vásárolni is tudok, ez szükséges persze az, hogy legyen likviditás, és szükséges az, hogy megvegyen a már előre meggondolt és összeállított stratégia. Ezekkel a gondolatokkal elindulunk a következő hétbe. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és ja, aki esetleg a diványbeszélgetésnél részt akar venni, akkor az nyugodtan jelezze Zoom webináron keresztül a felvételekbe. A felvételben jelen lehet lenni, az délelőtt lesz valamikor, úgy emlékszem, hogy 10 óra körül, de akinek ideje van, az nyugodtan tud jelentkezni. Kellemes napot mindenkinek, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig. Thank you.